Győri János Sámuel Pest Erzsébeti lelkész a vendégünk itt a Cinkotai stúdióban. Ti vagytok azok, akik Magyarországon az első keresztény rockzenekart szerveztétek meg a 60-as években. János, hogy történt ez? Hogy kezdődött?
Az alapok talán oda nyúlnak vissza, hogy muzikális család voltunk mindig, és énekeltünk. Tisztagú volt a család nagyomával együtt, és még arra emlékszem, hogy a család örökölt egy nagyon szép nagy harmóniumot, és még nem jártam iskolába, amikor én már azon az egyik legkedves énekem volt a Krisztus ártatlan bárány. Ezt játszottam.
Szüle zenéltek valamilyen hangszeren?
A nagyanyám, anyám azok orgonáltak rendszeresen, a gyülekedő volt a kántor.
Édesanyád volt a kántor?
És apám is tudott.
Ők küldtek titeket, vagy mentetek magatoktól Fótra a kántorképzőre?
Zenét tanultunk, hát most az a stúdió van, ide jártam zongorára. 12 éves koromban kerültem először Fótra, kántorképzőre. János bácsi egyből belopódott a szívembe, meg ő is szeretett minket is, engem is. Nagyon szerettem a korálokat játszani, és a harmonizálás az a kedvencem volt. És így csodródott az ember egy népi tánc csoporthoz. Egyedüli zenésze voltam ennek a népi tánc csoportnak. Tangó harmonikán.
Óriási.
Óriási volt a hang, ha jól mondod, maga a hangszer is. Ez egy felnőtt méretű tangó harmonika, amit én, mivel még akkor ilyen 12-13 éves srác voltam, csak ülve tudtam szinte használni. Ezek a klasszikus zeneszerzéshez is hozzásegítettem, mert a kvintkört egy életre belém verte.
De ha klasszikus zenei háttér vett körül téged, meg a Fóti kántorképző, stb., hogy jutottatok el az elektromos zenéig?
Nekem nem volt különbség. Én sírtam, hogy a szimfonikus zenét hallottam, ha elmentünk egy hangversenyre. Most ugyanígy a klasszikus és meg a másik is. Ugyanis ez csak egy fajtája a világ zenei kincsének. Persze, hogy vannak gicsek. A klasszikusban ott egy szigorú iskola ezeket kidobta.
Én értem, hogy egy fiatalember így élte meg, hogy te erről beszélsz, de édesapád egy nagyszerű ébredési, igazi egyházi ember volt, és akkoriban elég sok hívő, kegyes ember azt mondta a Beatlesre vagy egyéb ilyen új műfajra, hogy ez az ördögtől van, és ezt nem engedték be a templomokba, és ti elég hamar bevittétek a templomba ezt a stílust.
Magyarországon elsők voltunk, akik ezt a zenét játszottuk templomba, gyülekeltek előtt, 1965-ben kezdtük. Édesapám, el kell mondani, hogy valóban tőle jött ez a meglátás, ez a Péter Cornéliuszi találkozó, hogy amit Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak. Ha csak a zenei értékekről beszélünk, akkor azért a modern rockzenében is vannak olyan magas szintű harmonizálások meg koncertek, hogy Bartók is vagy Kodály is megnyalná mind a 10 ujját utána. Mi spirituálékkal kezdtük, éppen az idős Hafenscher Károly hozott ki egy ilyen felvételt, apám meghívta, hogy négyes spirituálék voltak, hát oda voltunk, értük.
Visszatérve még édesapádra, ő megérezhette azt, hogy ez egy jó eszköz lehet az új nemzedék elérésében? Mi lehetett az ő motivációja, hogy látta, hogy ti őszintén hittel alkalmazzátok ezt az eszközt?
Lehet, hogy tévedek, de én azt hiszem, hogy apám nem is mérlegelt. Tehát ő annyira benne volt a mindenben, mindenkinek minden volt, zsidónak, zsidó, görögnek, görög, hogy Pál apostol mondta, és ugyanezt mondta az eszközökre is.
Ő egy országos hírű, nagyszerű evangélista volt, és hát a kommunista időszakban azért ezeket az embereket próbálták egy kicsit örökhöz kötni, de hát valami csoda dolgokat művelt ő egy faluban.
Jellemző édesapámra a következő, amikor róla csináltunk filmet 2004-ben, akkor jutott eszünkbe, hogy nagyon sok felvétel van apánkkal, beszélgetés, stb., de egyszer se voltunk ott, ahol ők elkezdtek Kisfaludon, Dunántúlon. Az ottani gróf bement a teológiára, és kérte az 5 évesek kiálljanak, és akkor rámutatott, hogy az a szemüveges az legyen. És akkor ő fizette, a segédlelkésze volt, és ott a gyerekeit kellett korepetálnia. Nekünk eszembe jutott az öcsém, hogy hát ilyen buták vagyunk, hát le kellett volna menni már rég Vadosfára, vagy Kisfaludra legalább bevágni egy képet a volt grófnak a kúriája. Meg is szerveztük, a gondok fogadott ott minket, megyünk az autóval, ott jut eszünkbe, véletlenül nem él még valaki, hát 37-38-ban volt ott, mint kezdő, lelkész utána ment ki Finnországba, és akkor jövünk el egy utcába, erre azt mondja, jó, álljunk meg, tolassunk vissza, hát itt van a Teri néni. Szeretettel fogad minket egy 94 éves asszony, bevisz a szobájába, az asztalon ott van az énekeskönyve, benne egy könnyezőként egy képes lap. Mi van rajta? Az a színjátszó csoport, ami 1938-ban a Üzenek az ünnepek című darabot előadta, Békés Csabáról kérte el apám a kosztümöket, és ott ül apám a középen. Ez az ember, ez fogja magát, és kimegy ösztöndíjasnak. Nem sok lelkész csinált ilyet, hogy írt a püspökének, ő írt a kapi püspök úrnak, hogy püspök úr, megtértem. ott kint jutott hitre. Ettől kezdve ő tudott nélkülözni, bővölködni, és fantasztikusan mindent fölhasznált.
Sejtem, hogy nem könnyű erre válaszolni, de mi az a lelki-szellemi örökség igazán, amit tőle kaptál?
De csak úgy lehet kifejezni, hogy egyszerűen átitatja az embert Jézus. És ha átitatja az embert a megváltó, ez a személyes Isten, aki lejött ide, hogy kontaktusba kerüljön az emberrel, és ez volt ő. Ő nem volt nagy evangelizátor, ő nem volt ilyen nagy vagy olyan nagy, ő egyszerűen át volt hatva az Úr Jézussal, és minden, amit csak csinált, minden ide vezetett. Amit még hadd emeljek ki, talán sose emlegettük ezt, hogy amikor már mi lelkészek voltunk, én is lelkész voltam például Ősagárdon, az ember nem tudott rájönni, hogy a fiatalok annyira szeretik őt.
Egy nagy aktív gyülekezetben nőttetek föl, rengeteg istentisztet, biblióra, családi áhítatok, és a többi, nem volt egy kis lázadásod? Meg lehet térni egy ilyen családban?
Az az érdekes, hogy azt hiszem a testvéreim nevében mondhatom, hogy egyikünket sem kényszerítettek soha semmi alkalomra. Tehát nekünk nem hogy az volt a kérdés, hogy most menjek vagy nem menjek, hanem nem akartam nem menni. A másik az, hogy sokan azt mondják, hogy nem, az a fontos, hogy a Szentlélek majd elvíz és megtérünk, és a nevelés az nem kell. Dehogy nem kell a nevelés, fantasztikus, fontos. Nálam például ez úgy játszódott le, az előbb félbe is hagytuk ezt a vonalat, hogy tangóharmonika. És a népi tánc csoportban eljutott odáig ez a szervező ember, hogy megszervezett egy külföldi turnét ennek a népi tánc csoportnak. Pezsegtünk, hogy megyünk külföldi turnéra. Igen ám, de megtudtam, hogy ez nagy hétre esik. Valószínűleg tudatosan. Akkor nőtt fel bennem, ez nem még a megtérés, akkor nőtt fel bennem ez a betyárbecsület Krisztus felé. És akkor én bemondtam egy 2 hónappal a turné előtt, hogy nem megyek. Őrült, hogy föl volt bosszant a komadát velem, mint akkor a gyerekkel nem is foglalkozott, hanem egyszer fölkereste a szüleimet, a szegények az meg hepegtek, hümögtek, hogy miről van itt szó. Én nekik ezt nem mondtam ugyanis el, sem a turnét, sem azt, hogy nem megyek. Ő vádolta őket, hogy kultúrellenesek, meg klerikális reakció, meg mit tudom, micsoda. Előhívtak, és akkor így mondtam ki körülbelül, ha jól emlékszel rá, hogy én nem fogok senkinek Jézus szenvedése hetében talpa alá húzni. És akkor le kellett adnom a legnagyobb fájdalmamra a tangóharmonikát. 16-17 éves korom felé ment volna velem a világ minden, és amikor apám erre tudtom nélkül beiratott a Fóti Kántor képzőre, föl voltam háborodva. Ez az egy lázadásom volt. Én nem megyek oda, de aztán mégis megjuhászottam, és elmentem, és nem tudtam, hogy akkor fogok hitre jutni. Úgyhogy tudatosan. A 111. Zsoltár 9. verse, mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az útját, hanem a te beszéded megtartása által, és nagyon megragadott, ott nagyon jó közösségbe kerültem, és ettől kezdve úgy érem, hogy aláírtam a szerződés Istennel. Nem azt, hogy tökéletes vagyok,
és
de van szerződésem.
És hogy lettél lelkész?
Reál beállítottságú ember vagyok. Itt pár méterre a Cinkotai gimnáziumban érettségiztem, és egy olyan osztályba kerültem, ahol kémia, biológia, fizika, ezek voltak a fő tantárgyak. És úgy volt, hogy az Agráregyetemre a biológia szakra megyek. Tétováztunk, hogy hát nem jó-e beadni a teológiára, mert úgyse vesznek föl, mert apámnak olyan rossz híre van. Mondom, apámat minden reggel hallgattuk, aznap reggel elmaradt volna ez az áhítat, csak egy rövid igeolvasás volt, mert hát ugye megyünk mi intézkedni. Már rajtunk volt a ballonkabát, ja, még az igét akkor olvassuk el, ha nem is tartunk áhítatot, kinyitjuk a útmutatót, és Malakiás 2:7 volt benne. A papnak ajkai őrzik a tudományt, szájából tanítást várnak. Apám meg én szó nélkül levettük a ballonkabát, ott nem megyünk sehova. És beadom csak a teológiára. Aztán oda fölvételt nyertem, és ott ezt elvégeztem.
Kis egyházunkban a te neved összekötődik azokkal a helyekkel, ahol szolgáltál, Kiskörössel, Békés Csaba, Ősagárd, mindenütt történtek események, dolgok, rock oratórium előadások, nyári ifjúsági konferenciák, képzések, stb. Arra kérlek, kicsit menj végig ezeken a helyeken.
Azért Nagytartsával kell azért kezdenem, mert a teológus éveim alatt a Nagytartsi ifjúságot vezettem, a Hermons az ott tovább működött. Egyszerűen ilyenek lettünk, hogy minél több helyre elmentünk szuplikálni, minél több helyen szolgálni, és ugyanez volt a munkámra is jellemző, hogy a fiatalokat mindig valamire készülünk, valamit csinálunk. Na, így kerültem egy Kiskörösre, ahol ez az ominózus levél kísért engem, hogy ott ne jazzenéjek. Én így utólag elolvasom ezt a levelet, egy végtelen szeretet érzek mégis benne, és félelmet, félt egy a nagy balhétól, mert azt írja a levélben, hogy kérem az igazán, hogy ne engedje Győri Jánosnak a jazzzenekar szervezését, mert hát, ha más is kedvet kap rá, és ez lehet, hogy nagy bajt okozna. abban a szituációban, amikor azt mondták, hogy 10-15 éve nincs az egyháznak és fölszívódik, akkor mi az, hogy valaki ifjúsági zenét játszik és tódulnak a fiatalok? Folytassuk Kiskörössel. Kiskörössel kerültem, nem véletlenül helyezett engem oda, hát ott egy hatalmas színházterem volt, 1000 ember egy istentiszteleten, 3 ifjúságóra hetente, amin 30-40 ember vesz részt egy-egy alkalommal, később a második évben már reggel 7 órától éjjel akár meddig nyitva az ifjúsági terem, mint egy klub, és jönnek, mennek, egyik ezt csinál, másik azt csinál, egyik gyakorol egy kicsit. Szóval nagyon sok minden itt beszélhetnék, ami ott lejátszódott, és ott kezdődött el, mivel a zenéne nem lehetett annyira, a ifjúságon persze gitároztunk, hanem a filmezés, tehát ott egy hangos filmet csináltunk, mi szinkronizáltuk meg a Némán fölvett filmet, átírtuk a Tékozló fiút egy kiskörösi szőlőművelő család sztoriára. Te hatottál rám, megmondom őszintén, nagyon a fotózás területén. Mindenki fotózni akart, fali újsághoz, meg ezekhez csináltuk, hogy a gyüleketi történetet csináltuk a fotókat. A fali újságokat írogattuk, képregényeket csináltunk bele. Kádi behívott minket, ugyanis az egyik lány kilopta ezeket az összefűzött, leszedett fali újság cikkeket. Lehetett ezt a vádat is mondani, hogy illegális sajtó, és ezért börtön jár.
Valószínű, hogy állami nyomásra tovább küldött a püspök, de nem akár hova. Békés Csabára az egyik legnagyobb
gyülekezetben. Ahol szintén nagyon sok olyan élményem volt, amit általában, így ha felületesen nézzük a politikát, történt, akkor mindig más mondunk. Hát a Mekis Ádám átjátszott a kezemre az énekkart, mely le voltam tiltva az ifjúsági órákra, nem mehettem. És így került a kezembe az énekar, és így folytatódott. Békés Csabán az egyik legnagyobb dolog volt egy ökumenikus ifjúsági kör, amiben te is benne voltál. Hát emlékszel, hogy kigyósi baptistáktól kezdve orosházi nazarénusokon keresztül, meg Békés nazarénuson keresztül a békési baptisták, mezőberényi pünkösdiek, az ott
találkoztak. És nagyon sok nem hívő, nem keresztény fiatal valahogy beérkezett,
katolikusok is voltak.
Békés Csabán sokan jutottunk hitre, pezsgésben éltünk, és te tovább mentél Nógrád megyébe, Ősagárdra.
Igen, mert szerettem volna önálló lenni. Ősagárdon azt vettem észre, hogy milyen buta dolog az, hogy ez egy málnával, mezőgazdasági dolgokkal foglalkozó falu. Nyáron gyérlátogatát csak a templom azért, mert mindenki a mezőn dolgozik, és a málna az egy, nem ismer, pardont, ugye egy-két óra alatt tönkre megy. A másik, tényleg viszont azért jött kevés ember, mert nem fértek el. És akkor jött az ötlet, hogy a parokián építsünk egy 120, minimum 120 ülőhelyes olyan fűthető imatermet, ami télen az istentiszteleti helyek lesznek.
Hányan éltek a faluban akkor?
450.
Tehát 400,
450,
ott voltak
120-an? 120-an, ott minden, az nem a zsúfolás, mint a gyerekekkel együtt ott voltunk 150-en. Uh-huh.
Jól érezted magad Ősagárdon?
Nagyon jó, nagyon jó. Visszaestem egy olyan világban, amiben nem is éltem. Arra a szabad világban, miatt a két világ, az hortista világ, amikor ilyen szabad egyházi élet volt, tehát nem a kommunista. Jöttek segítségül nekem a füke gyerekek, minden hétvégét ott töltötték, péntek délután kijöttek, és vasárnap este mentek el.
Én meg mások is, Vácról.
Meg sokan, igen.
Sokan mások
hogy
is
ne,
mentek.
Ott pesgett az élet, két ifjúságra volt minden héten, plusz vasárnap kaptam egy valónak kis pénztámogatást, és vettem egy barkaszt, és ezzel a barkasszal, ezzel így kezdtük, hogy Nógrádra mentünk 7:30-ra, 8-kor indultunk, aztán Felsőpertény és Ősagárd, 3 istentisztelet, de úgy, hogy kipakoltuk a hangszereket. Komoly készülések voltak minden napra, tehát ez ennek a gyereknek is sokat jelentett, és 3 istentisztelet, és délután aztán még 3 volt, még az estén is ott voltak.
Egy ilyen nagyszerű ősagárdi időszak után mégiscsak tovább mentél. Ez azért érdekes, hogy vannak ilyen szakaszok az életedben, és elkerültél Pest Erzsébetre, ahol hány éve szolgálsz már?
Még 6 év készül, csak oda röviden, hogy Ősagárdhoz tartozott 3 gyüleket. Mind a 3 gyüleketbe kialakítottunk egy lelkészlakást, és egy modern imatermet is a templom mellé. És két helyre kívántak
tehát
is lelkészt.
Ősagárd, Felsőpetény
és Nógrád. Ahogy megépült az Felsőpetényi, a püspöknek azt mondták, a prezsiterek, hogy amíg a Győri János meg a Manyika itt a lelkész, addig ők nem kérnek lelkészt, de hogyha ők elmozdulnak innen, akkor kérnek maguknak lelkészt. Ez annyira meghatott minket, de ugyanakkor feszélyezett is, mert arra gondoltunk, hogy hát nekünk el kéne mozdulni, mert hát most már hadd töltsék be a parókiát is, a többi. És volt egy meghívásom Albertibe, és akkor a Miska bácsi hozta, a Rossi Miska bácsi, hogy itt van, jöjjek oda lelkésznek, mondta neki Miska bácsi, megkérdezem a püspököt, mert én már akkor 88-ban elkezdtem az elméletben az Ákos Mindencentrum kiépítését. Mondom, ez egy olyan nagy gyüleket, hogy amellett ezt nem tudom végezni, megkérdezem a püspököt, mit mond. És akkor azt mondta, nem, ő látta ebbe fantáziát, és akkor ő erősen támogat és az EMC-t, tehát itt tudtuk kialakítani. Pesterzsébeten nagyon sok csalódásért olyan szempontból, hogy karácsony, szenteste bemegyek a templomba, hát eddig életemben zsúfolt templomok mellett voltam legalább karácsonykor, bemegyek, és alig lézengenek páron. Iszatos letörő dolog volt. Persze ez mondjuk ez egy kicsit kiélezett dolog volt, ez nem annyira jellemző volt Pesterzsébetre, de karácsony este vidékre utaztak legtöbben. De akkor is, pedig előttem egy fantasztikus munkát végzett ott a Pintér Erzsike néni, de utána kezdett beírni az, amit ő elvetett és elindított. A másik érdekes dolog volt, hogy volt ott egy ilyen szintén ökumenikus jelleggel egy ilyen szabad egyházi vonalról oda keveredett család, a Drüsszel család, akik egy másik vonalat vittek, és ez nagyon ébredési volt, és ez nagyon jó talaj volt arra, hogy ott beindult most az élet, és a zenei élettől kezdve a filmes élet ment tovább. Talán a legutóbbi éveket mondom el, hogy nagyon nagy örömünk, hogy például most az elmúlt 3 év azt vettük észre, hogy 50%-kal megnőtt a Isten tisztelet látogatottságának a száma. Ebből benne van 50-60 gyerek is. Mert az ember már nyugdíjas kora felé, mint egy lendületét is veszheti. Nem tőlünk függ.
Na erre szerettem volna rákérdezni, hogy körülötted elég sokan hitre jutottak, sőt, hivatást kaptak, akár lelkészi hivatást is. Én úgy emlékszem a te szolgálataidra, hogy te úgy nem térítettél minket, hanem valahogy úgy hitre jutottunk körülötted. Hogy élted ezt meg?
Világos, hogy kell az emberek valami sikerélmény, meg az, hogy valakik szeretik, vagy ragaszkodnak hozzám. De jó az, hogyha nem hozzám ragaszkodnak. És én ezt vettem észre Ősegárdon is, hogy soha senkit nem mondtuk, hogy akkor akik megtérnek, azok jöjjenek ki. Egyszerűen kitolakodtak 9-en, mit tudom én. 89 volt egy ilyen hatalmas hullám, hogy senki nem mondta nekik. Tehát ez azt mutatja, hogy egy ilyen szabadon nő, mint ahogy a növényt nem kell húzogatni ki a kukoricát, majd kihajt. Ugyanakkor engem is elkapott, amikor vasárnaponként, mit tudom én, 6 helyen kellett prédikálnom, az elkapott az a gondolat, hogy lehet ezt csinálni, ezt a taposó malmot. Akkor kaptam egy ilyen indítást belülről, hogy hát szeresd már azokat, akiknek prédikálsz. Tehát úgy kezdek ma is igéje hirdetése készülni, hogy minél több szeretetet hogy tudnék átadni az embereknek, nem tanítást, nem igazságot. És akkor ebbe belefér tényleg a profétai mennydörgő szó is. És én ezt láttam apámnál is, hogy bár kiszatos, kemény, szigorú ember volt, de ez a szeretet, ez kisugárzott, ami nem az övé volt.
Több évtizedes szolgálatodban milyen nyomorúságok, nehézségek voltak, keserűségek, persze ami elmondható.
A keserűségek mind édessé válnak. Akkor, hogyha az ember türelmes és erőt vesz magán. Fantasztikus az, hogy az idő, meg ez a krisztusi szeretet sugárzás, ami ez nekem semmi közöm, az megváltoztatja ezeket. Tehát a keserűségeket is, amikor sok olyan ember van, mert mi nem vagyunk egyformák. Egyébként meg is értettem őt, hogy én is utálnám ő helyébe magamat. Tehát el kell jutni arra fogra, tényleg. Hálátok Istennek, hogy elvisel engem.
Miben éltél meg igazi örömöt, boldogságot?
Szinte a gyüleket minden területén. Azt a feleségem is tudna beszélni, hogy a hitoktatásban a gyermeki szeretet ragaszkodás a szenzációs. Nagyon nagy örömünk most is például az ifjúságokon, 18 konfirmandusunk van az idén. Olyan nagy öröm. Nagy öröm a családom, nagy öröm a gyülekezetben, akik még élnek a ragaszkodás. És nagy öröm az, hogy apám és anyám örökségét azt, még ha meg is haltak, ott érzünk magunk körül.
Minden mozgásban van, Magyarországon is, Európában is, a világban. Hogy látod a korunkat és az evangéliummal való találkozását ennek az időszaknak?
Igen, az indítónak azt mondom el, hogy én teljesen kétségbe sem voltam a viharsarokba, és egyszer azt mondtam a Mekisnek, ott a tyúkudaron mentünk keresztül az esperesi hivatal felé, és akkor mondom neki, te esperes úr keresztének itt viharsarok, hogy már levegőt se vehetünk lassan. Erre kancsali szemmel így fölnézett az öreg, és ráncolt a homlokát, és azt mondja, tudod, itt olyan változások lesznek, amiről te nem is álmodtál. Ezt mondta 70-es években, 83-ban meghalt, és 90-ben egy egész változás történt. 90-ben a gimnázium épületéből 600 gyerek vonul át a templomba, filmezem egy 10 millió forintos kamerával a hátamon. Tehát micsoda változás, mondjuk a filmes területen, ami Békés Csabához kötött, és így tovább. Meg az egyház fölszabadulása. Na most én itt is ezt látom, iszonyatos borús felhők vannak, De mit érek vele, hogyha ezeket festegetem? Én azt hiszem, hogy Jézus mondta, elég mindennapnak a maga baja, azokon menjünk át, harcolnunk viszont kell. Tehát ki kell állni, meg kell mondani bizonyos dolgokat, ami bibliaellenesek, meg az emberek féltését.
Ismerve téged, biztos, hogy sok bibliai részt, szereplőt szeretsz, mégis mely igehelyek, milyen szerzők jelentenek neked nagyon sokat?
Ami az utóbbi időben nagyon foglalkoztat, Jézusnak a példázata és a történeteinek a szenzációs összefüggései. Gondolok itt arra, hogy Jézus egy Lázár nevet említ egy példázatban, és ott keményen kimondja Ábrahám szavaival, hogy nincs föltámadás, úgy piszok vagytok, nem hisztek a Tórának meg a profétának, akkor nem lesz föltámadás, elmarad, értitek? És erre Jézus utolsó föltámasztása, a harmadik, az egy Lázár nevezetű ember, és könnyekig meghat, hogy Isten nagyon szigorú, nem lesz semmi, de mégis megadja. És talán ugye a vezérigém, a megtérésigém mellett ez az ige, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem hogy a nevetek fölül írva a mennybe. Ez nagyon, nagyon nagy reménység.
Kedves hallgatók, Győri János Sámuel, Pesterzsébeti evangélikus lelkésszel beszélgettünk. Köszönöm.